Te benned bíztunk elejétől fogva. Kedves hallgatóink, a Református Egyház fél óráját hallják.
Áldás békesség! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, Fekete Ágnest, az adás szerkesztőjét hallják. Egy nyári kirándulásra hívjuk ma azokat, akik velünk tartanak. Dél-Baranyában, Siklós környékén egy sajátos néprajzi környék található. Kevesen ismerik Drávaszöget, pedig az egyik legkülönlegesebb református vidék. Baranyában, Ormánság mellett ez a másik nagy kálvinista hitű közösség. A Simor házas pár arra adta a fejét, hogy összegyűjtjenek a vidéknek megmaradt régi értékeit. Egy egész életműve beleépült a Nagy Tótfalusi Drávaszög Múzeumba. Sajnos a mai pénzközpontú világban ez az életmű is vergődve várja sorsát. Simor Ferencné Éva néni, amint halljuk is, majd nem adja fel. Vörös Virág segít bennünket abban, hogy ma lélekben mind bejárjuk a Nagy Tótfalusi tájházat, amely az ottani reformátusok régi életét mutatja be.
Ez volt a konyhája a tanítóiknak, az volt az osztályterem már, és innen volt a lakásuk. És ez, ami itt van szemben, ez a drávaszögi népviseletnek a legjellegzetesebb darabja, menyecskéknek ez a úgynevezett búgafőkötője. Na most ez azért érdekes, nagyon, mert a paraszti hímző kultúrában sejemhímzés az szinte nem létezik. Vászonhímzés, vagy posztóhímzés, vagy bőrze, ugye? És itt, a sárközben és nálunk, mind a két helyen a főkötők fekete sejemre vagy muszlinra, fehér fonállal. És nem tudnak a nagy textiles néprajzosok se rájönni, hogy tulajdonképpen honnan. Egyrészes, nem szabott, tehát ebben is ősi. Egy ilyen téglalap alapú forma, két oldalán van az, ami aztán a tarkóra szimmetrikusan kerül, és középen az, ami a homlok fölött van. Gyöngyel is csinálták, de ritkábban. És hát a szalag az azért érdekes, lakodalma éjszakáján kapta tűzpirosan, és ahogy idősebb lett, gyerekei születtek, szülei meghaltak, akkor egyre mélyült a szín. És aztán abban az öreg 35-36 éves korban, akkor már nem illett főkötőt viselni, mert akkor már a lánya eladó sorba került, és aki akkor még menyecskésen járt, megmondták magyarul, hogy kicsoda. Ugye ez templomos viselet volt, nagy ünneplős. Bementek Siklósba, Siklausba, kendőt kötöttek a fejükre. És nagyon érdekes, mert egy olyan 30 év, nagyon rövid ideig hordták. Ez is egy rejtély. És aztán ezt a már nem maguk csinálta, hanem a zsidónál vásárolták. Kicsit városi beütés, ezt a magyar főkötőt viselték, és már sejem és bársony ünneplőn. És itt már az ősi színskála is megváltozott, mert itt már fehér volt a menyasszonyi, tehát fehérrel kezdődött, aztán rózsaszín, aztán sötétedett, szóval ez a piros és lassan mélyülő, ez nem, akkor már nem volt. Itt ezek alsó szoknyák, mind házi vászon, sose tobzódtak a színekben. Tehát, hogyha most kiszőtte ezzel a fenyerleveles mintával, ugyanazzal a színnel slingőtte ki. Vagy megszőtte ezt a nagyon érdekes, hányszor leszövik a gyerekek, ugye, ezt a nagyon szép csík ritmust, ugyanazzal a színnel, ugyanazzal a szállal imzi ki. Szerették a két szín, de azt is nagyon ízléssel, és nagyon finoman a pirosat, mély pirosat a mély kékkel.
És honnét szerezte ezeket a darabokat?
Hát a legkülönbözőbb helyekről, ez a szomszéd Kisharsány, ez Gordisa itt lefelé, a Dráva felé. Aki ezt csinálta, ez Terehegyi, ez Ipacsfáról, ez itt lefele, ahogy megyünk Ormánság felé, az utolsó drávaszögi falu. A tanács kirendeltségen egy hatelemit végzett parasztasszony volt a kirendeltségvezető, aki ugye tudta, hogy mik a tervek, mert ugye mi társközség voltunk. Jogilag és pénzügyileg nem önálló község. Eladtak minden középületet, a székhelyközség is felhasználta. használta. Na most ő azt megtudta, hogy erre már meg is van a tevő, 320 ezer forintért, és a tanítóik utolsó szüretjén együtt voltak az asszonyok, és hát ott beszélték, hogy a Bözsikén vitte a rémhírt, hogy megvan a vevő, és el akarja a nagyharsányi tanács adni. És hát mind, hogy hát amit az őseink építettek, hát valamit csinálni kéne. Másnap jött egy telefon hozzám, mert azt tudták, az egész környéken tudták, mert akkor már 12 éve ment már a gyűjtés, és az egész Drávaszög területén. És azt is tudták, hogy hát keresek helyet, 300 orvahány lelkes falu, ugye, és egy néprajzi csoportnak a gyűjteményét fenntartani. Elfogadtuk az ötletet, azonnal megindítottuk a műemlékké nyilvánítatást, és amiért ilyen gyönyörű, szóval az ősöknek az igényessége, az bejött. Úgyhogy akkor nem sikerült eladniuk, évek teltek még, végül is egy nagyszerű újságíró Pécsről, aki ő figyelt föl rá, és ő hívta fel a figyelmét. A megyei tanácson volt a Takács Gyula igen magas beosztásban, a kulturális részlegnek volt a vezetője, és ő fogta pártját. 88 őszén nyitottunk meg, hát 2 év volt, amikor már mondjuk műemlék volt, és amikor tényleg tenni kellett a dolgokat, engedélyek meg minden, és így sikerült. Ezt itt építettük föl, ezt a szabadtéri kemencét, és ez az országban az egyetlen délbaranyai típus, és a határon túli részről kaptuk meg e-mailen a fotóját, aminek az alapján föl tudta építeni a mester. Nincs kéménye, tehát az ajtón jön ki a füst, a száján.
És ezt használják is?
Igen, sütünk benne. Kis cipókat sütünk, ha sütünk, hogy gyerekek haza tudják vinni tábor végén. Tudja, hogy az is egy tudomány, a szitálás, a szitapofozása. Nem mehetett férfi addig a lány, amíg meg nem tanult szitát pofozni. Innen már látszik a tornácos górénk, az fűrészelt mintás, de nagyon-nagyon szép. 900-as évek elején kezdték ezeket építeni itt ezen a vidéken. A lakóházakon vannak ezek a fűrészelt mintás deszka melvédek, onnan hozhatták az ötletet, és nagyon praktikus, és akkor a górékat, aki tehette, az ilyenre tornácosra készítette. Magnak való dolgokat meg föl lehet akasztani, meg megszárítani, széttenni a veres hajmát, meg ilyen dolgokat benne. Jó, ide tervezünk egy pajtát, és akkor talán mindent el tudunk helyezni, ugye, hogy kellene. Mindennek rendelt helye volt, ugye, minden eszköznek. Érdemes fölmászni. Ez az alkalmatosság, amivel a széklábakat, nyeleket héjazták. Majd megmutatom, benne van egy ilyen érdekes két nyelű kés, egy ilyen ívelt, a vonókés. De ült, és ezzel megszorította, ide beletette a nyélnek valót, az ágat héjasan, rászorította, és akkor fogta, és így maga felé lehéjazta. Nagyon jó eszköz. Na most ez azért különleges, mert tessék megnézni a fej, ugye ez lehet egy bunkó is, majd megmutatom, a többin az van. Ez egy kosfej.
És ez honnét való?
Siklósról, Tapolcadombról, és idén kaptuk. Meg lehet nézni az ülés is, mint egy női kopjafa hatalmas tulipánnal kiképezve. Jancsi szék, vonószék, Jancsi pad, szívópad, sok neve van. Egész Drávaszög, ez a néprajzi csoport, Baranya 4 nagy református néprajzi csoportjának az egyike. Mert ugye van Ormánság, van Szigetvidék, van Baranyai Sárköz és Drávaszög, ami még arról nevezetes, hogy noha Baranya nem mondja ki, hogy Csonka Baranya, de Csonka, mert ketté vágta a Trianon. 10 magyar község, akik átkerültek Horvátországba. Ők is drávaszögiek, és mi is. Siklós vidék másképpen, és ez egy tiszta református csoport, néprajzi csoport. Na most ez a község is az, ugye az egyszem templomunk az, amit most már közösen használnak, mert most már a községben hát lényegesen több a katolikus, mert hát a újonnan beköltözők azok szinte mindazok, nagyon kevés köztük a református, de valamikor az volt. Tehát értelemszerűen a református gyülekezet iskolája és tanítólakása volt. Na most 1846-ban épült, kódus szegények voltak, de a középületeik, mikor 100 éve, 120, amikor a parókiát építették, pécsi királyi építészeti hivatallal vitatkoztak a terven, nem volt nekik jó, mert ez nem egy emberi, ez egy közösségé. És elmondom, főleg mikor gyerekek jönnek, hogy azért lássák, hogy ilyen volt a magyar falu, nem olyan, mint most. Volt itt más rend is, úgyhogy ezt megépítették, és akkor egy év alatt fölépítették, úgyhogy első traktuson volt a tanító, meg a káplánszoba, majd megmutatom, és hát ahol most a lelke van az egésznek, a szövőműhely, az volt az osztályterem. Ugye ahol a tárlók vannak, az volt a konyhája a tanítóiknak, és ez egy ilyen hátsó konyha. Hát ez a legkedvesebb hely a gyerekeknek. Milliót, mindent kell magyarázni, mi micsoda, minden városháznál egy kamra, ez nem az éléskamra, hanem az, ahol a szerszámok, az disznóoros edények, ilyen dolgok álltak, és ott állt kint, itt úgy mondják, nagy véndőben, nagy bödönben a disznóorosi zsír, hűs volt. A konyhába csak annyit vitt be, ami hamar elfogyott, hogy ne avasodjon. Azok pedig, amiben főztek, mert itt Siklós környékén volt olyan nagyon gabit, ami hőálló volt, és akkor babot, lencsét kisebbekben. Ezek a nagyok meg lakodalmas fazekok, a töltött káposzta abba főtt. És tudja, miért lábos a lábos? Mert lába volt, amíg szabad tűzön főztek vele.
Tényleg annak a darabnak ott valóban van lába.
Igen, annak is, meg ennek a két kicsinek is.
Kanálgyűjtemény.
Kalánynak mondták. Hát a kalányos ugye az mesterségnév, mint a kovács, meg a többi. Úgyhogy ez mind kalányos.
Ezzel rakták be a kenyeret a kemencébe?
Ez kenyérsütőlapát, igen, ezzel vetették be.
Ez micsoda?
Sodrófának a húzata egy olyan idős néninek a hagyatékából, aki 1867-ben született. És a szövőfáját is megkaptuk, mert ugye nem szövőszéknek, szövőfának hívták itt. Hát most tessék megnézni. Kis lámpa, mécses van benne. Hát mentek vele pletyizni a vénasszonyok. Az ilag főtt szappan.
És ez miből készül?
Zsirodékból és lúgból főzték üstben, nagy üstben. Főzték, és akkor ez úgy felszállt, és akkor kihűlt, akkor föl még nem egészen hűlt ki, akkor összevagdalták, és akkor is széttették deszkára. Megvolt mindennek a rendeltetésszerű használata és az edény hozzá. Úgyhogy porctányéroknak mondják a határon túli dráva szögiek a porcelántányért. Ez volt a Tany Tóriknak a tiszta szobája, de nem az ő bútoruk, de lehetett ilyen is, mert ez már a múlt század fordulós asztalos bútor. És jobb gazdáknak, falusi tanítónak, szóval körülbelül hasonló kulturális szinten éltek, és hasonló volt a lakásberendezés is.
Rengeteg esküvői fotót látok a falon.
Ez országszerte divat volt a 20-as évek körül, hogy az esküvői képet úgy készítették, hogy a menyasszony fátylát, koszorúnak egy részét, és a vőlegénynek a rozmarin csokorából is egy részt belekereteztettek. Na most oda megyünk, és itt megnézzük a Juliska nénit, szóval ez 1897-ben esküdött benne. Mert akkor még a fekete ünneplő szín volt, mert ugye mi keleti nép vagyunk, és fehérbe gyászoltunk. Ugye a férfi ruha ma is a fekete ünneplő, senki se gondolja, hogy az egy férfi a fekete öltönyben jelenik meg elegánsan, hogy gyászol, ugye? Az ünneplő nem csak fekete volt, de ez maradt meg éppen ez a fekete, mert mesélték, hogy az én öreganyámnak megy szín volt, az enyém szilvakék, az enyém galambszürke. Ez persze egy kicsit, hát a nemesi viselet utánzása, majd mögé érdemes menni, mert csodálatosak ezek a kisipari csipkék, meg minden, de még teljesen a paraszti értékrend szerint két alsó szoknyával. Ugye otthon ravataloztak, és akkor az asztalra a pap elé díszesen kiszőtt, de fehérrel kiszőtt abrosz került. Ezt akarom mutatni itt alul a halottas lepedőt, hogy kézi horgolással, tiszta fehér. Ez egy lakodalmas kosárkendő, az egyik legcsodálatosabb minta, ez a szőlőfejes. Tázi vászon az mindig megbűvöli, azt hiszem mindenkit, aki egyszer valaha fogott a kezében. Csináltam a baromfi oltást, és adták a kézmosáshoz a házi vászon törülközőket. És a idős nénit megkérdeztem, hogy ezt hol vette. Hát én így megsérteni embert, talán életemben nem sértettem meg. Ma már teljesen értem, és akkor még csodálkoztam, hogy venni. Hát szűttük. Se eladni, se venni, az olyan szégyen volt. Most nem mindenki volt benne művész, de csinálni mindenkinek tudnia kellett. Hát abban nőttek föl. Hímezni, varni, hát maguknak kellett megcsinálnia.
Hogy lett ebből a tájház?
Hát úgy lépésről lépésre. Ahogy egyre jobban megismertem, hogy mennyire gyönyörűséges munkájuk vannak, kerestem szakirodalmat hozzá, mert valamihez az ember nyúlni akar, akkor én legalábbis akkor először is irodalmat keresek, sehol semmi, az ég világon. Akkor került a pécsi néprajzi osztályra vezetőnek András Favi Bertrand, egy-két évig ott volt, és hát amikor aztán hozzá tudtam fordulni, na hát ő akkor rögtön adta korábbi kutatóknak az eredményeit, hát egyáltalán a Drávaszög névre, aki aztán fölhívta figyelmemet, meg segített, amiben lehetett, és akkor hát az anyag meg az gyűlt. Azt mondta múltkor rádióban egy tag, aki 48-as múzeumot akar összeállítani, hogy eleinte a gyűjtő keresi a tárgyat, de a végén a tárgyak megtalálják a gyűjtőt. Szóval tényleg így van, hogy ez is úgy volt, hogy a környéken, ahol jártam, mindenütt beszéltem róla, rám köszöntek piackor Siklós, hogy mikor nyílik már meg a mi tájházunk. Tegnap is hallottam a tévében, hogy valahol nyílt egy tájház. Szóval meg volt az igény rá. Akkor nagyon sokat beszéltünk a párommal, hogy valahol, hát Siklóson gondoltuk, mert az a központja, ugye. Sajnos Siklóson nem kaptunk segítséget, támogatást, de ettől függetlenül gyűjtöttük a dolgokat, tehát a padlásunk az dugig volt már, mire épület, meg minden, ahogy, de az, hogy legyen, az is az emberbe fogról fogra kialakult, hogy kell ennek a magyar népességnek. Hát azért a jászság, a kunság, az ormánság. Nyitáskor, mikor az asszonyok még sokan éltek, múlt század hordósok, meglátták a főkötőket, volt, aki elsírta magát, hogy Évi, miért nem jöttél hamarabb. Ugye pláne, amikor volt a kuláküldözés. Nyilván ugye a népviseletnek ezeket a szebb darabjait a jobb módúak viselték. Hát engem Keremföldről a párom idehozott férhő, és hát én mint egy kincsbe botlottam volna, nekem ez olyan volt ez az egész. Úgy mondják szakszerűen, hogy külső drávaszög, tehát a magyarországi drávaszöget mutatjuk be. Egy-két darabunk van, még Laskóról is, meg Kopácsról, de azt elenyésző. Azt mondtuk a párommal, hogy tájházat csinálnunk kell, azt nem tudtuk, hogy hol. Tótfalu befogadta, és így került ide a gyűjtemény.
Tehát önök hivatásuknak tekintik, ahogy ezt így elnézem, bemutatni, hogy volt régen egy igazi falu.
Igen, hát mondjuk az egész gyűjtemény azt mutatja be. Azt mutatja be, és speciálisan ennek a református néprajzi csoportnak nem csak ezt a faluját, mi az egész csoportot, mert a gyűjtemény is nem csak Nagy-Tótfaluból van, hanem Drávaszög többi falujából is. Egész évben van gyerekszövőszakkörünk, és nyáron táborban a műhely megy.
Mivel foglalkoznak egy ilyen táborban?
Hát szövünk, fafaragás volt az első. Nemezelés van, mindig jön hozzá valami új is. Idén, ha igaz, akkor ostorfonás is lesz. Találtunk egy öreg bácsit, aki szíjjártó. Volt egy idős bácsink, aki most már nem bír jönni, aki sásfonást tanított. Egy gyönyörű mesterség, amivel hát a szakajtókat is csinálták régen. Hát van a gyöngymunka, csuhé munka van, csuhébaba készítés, akkor nyílkészítés, azt Feri bácsi tanítja a szívószéken, a Jancsipadon.
Mennyire fogékonyak a gyerekek ezekre a számukra már rég dolgokra?
Nagyon érdekli, amit ő maga csinál, és ha igényesen tanítják, akkor öröme van benne. Nagyon nehezedtek a szülőknek a viszonyok. Annak a rétegnek nehezedett, akinek ez érték. Minden nap vannak, van egy honismereti negyed óra, fél óra, mennyi a türelmük, hogy megették a reggelit, akkor Éva néni mesél. Mindig valami más témáról, ami régen, a régi falusi életre jellemző volt. Református irattárban nagyon sokat kutatok, hát minden ott van, ugye, amikkel Rádaiban. Minden egyházközségnek volt egy kicsi birtoka. 25 holdja volt a Tótfalujnak, de nagyon gondosan kezelték, és annak a jövedelméből mindig tudtak valamit, mindig. Nem csak a papot meg a tanítót fizetni, hanem új iskolát építeni, megint új, szebb és jobb iskolát építeni, tanítólakást, új paplakot 1880-valahányban, a templom 30-40-50 évenként kisebb, nagyobb tatarozások. Leszedik a cserepét, fölteszik az iskolára, ott még jó, amit kiválogatnak belőle. Maguk dolgát nagyon, nagyon gondosan végezték. A tanítóik élete az benne zajlott a falu életében. Nagyon sok előadást rendeztek, szerveztek. Tanítóni asszony maga varta sokszor az asszonyokkal a jelmezeket is. A hétköznapok igen kemény munkában, ugye, hát falu volt. Az iskolás gyermekeket csak addig engedik, míg a kender vetés bé nem jő. Mert akkor már szüksége volt az iskoláskorú gyereknek otthon a munkájára. Azt írja Váradi a Baranya előtti század végén megjelentben, hogy Baranya megye legintelligensebb parasztsága a Siklós vidéki reformátusság. Hát ez a drávaszögi, külső drávaszögi népesség. Hát ők is éppen olyan beszorított emberek voltak, mint a magyar falu mindenütt, ugye? A több ezer holdas nagybirtokok között. Könnyű nem volt, és nagyon kevés volt a gyermek. Hát mindenütt tudott a paraszt számolni, hogy attól a perctől kezdve, hogy a jobbágy felszabadítás így félre sikerült, hogy többet nem kaphatott földet, ha megnősült a fia, vagy férjhez ment a lánya, ugye aprózódott a jobbágy birtok. Ez így volt. Aztán betetőzte, ami a legelő elkülönözés, még ezt a szót én még használtam öreg paraszt bácsitól. Ugye addig közösek voltak a legelők. És amikor az uradalom leválasztotta a saját legelőjét, tehát elkülönözte, akkor haltak meg az állattenyésztő vidékek. És ehhez még hozzájárult a magyar örökösödési rendszer, felosztotta a gyerekek között. Szóval rétegződtek. Volt egy réteg, ami nagyon klasszul, nagyon nagy tudással, félholdról félholdra megvásárolt földekkel, följutott addig a szintig, amíg már egy 20-25 holdig, amiből már meg lehetett tisztességesen élni. Az egy kis tökéletes kis üzem volt. De ennyi nem jutott mindenkinek, mert ennél sokkal több volt a parasztságnak a létszáma. Tavaly jártunk rávaszogi hímzést tanítani lányommal. Zsúfolásig tele volt a szoba, és olyan horvátok, akik nem is tudtak magyarul, és akarják tanulni. Akkor meghívtak Vajdaságba, Szabadkára, és ott is van egy aranyos kis teremtés, aki tanfolyamokat szervez a magyar néprajzi csoportok textil művészetének a tanítására. Szövés, hímzés.
Az Isten híve szerepet játszik-e abban, hogy ezt az értékőrző munkát végzi?
Az egész biztos. Hát az Úristen valahova az embert szolgálattal állítja. Egyes egyedül az Úristen akarata volt, ami megtartotta. Az, amit végig láttunk, hogy ez az ő kis népe, amit nem akar elhagyni, és ő neki kedve van abban, hogy ez az ő kis népe talpra álljon, hogy legyen egy szilárd pont, ahol nem a világot, de legalább a közömbösséget próbáljuk kiforgatni, és ezért tudtam, hogy tájház kell, hát valahol, hát hol mutatjuk be a múltat, hol találkozunk, hol tudunk egy ünnepséget tartani. Ő most is ugyanaz. Tehát ő tudott segíteni, egyszerűen hazudnék, azt mondanám, hogy tudom, hogy hogyan lesz ennek az egésznek a jövője. Tényleg csak azt tudom mondani, hogy aki eddig segített, az tud ezután is segíteni, neki van hatalma hozzá.
A következő hét református eseményeit, híreinket hallgassák meg.
A Csillagpont református ifjúsági találkozó július 21-én kezdődik Faddomboriban. A szervezők várják azok segítségét, akik a fuvarozásban és a pakolásban segíteni tudnának, hogy a Csillagpont valóban megérkezzen. Ezen kívül keresnek még olyan fiatalokat, akik a találkozó után szívesen beszámolnának a környékbeli gyülekezeteknek a vasárnapi istentiszteleten a Csillagpontról. A felajánlásokat a csillagpont@zsinatiroda.hu e-mail címre kérik elküldeni. A Magyar Egyház Zenei Társaság és az Evangélikus Kántorképző Intézet orgonakurzust és ökumenikus kántor találkozót rendez augusztus 23-a és 25-e között Fóton, a Berda József utca 3 szám alatt. A találkozón bemutatják a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem egyházzene tanszékének új kiadványát, melynek címe Organum Officians. A Sukorói Zenei Nyári Program sorozat következő koncertje július 18-án este 7 órakor kezdődik, melyen fellép a Musica Sacra együttes. A Református Fiatalok Szövetsége a Kecskeméti Emmaus házban tartja családoknak megszervezett hetét július 27-től augusztus 1-ig. A hét témája bepillantás egy család életébe. Messiások címmel kiállítás nyílik augusztus 13-án a Debreceni Modern és Kortárs Művészeti Központban. A kiállítás központi gondolata, hogy megváltható-e a világ.
Hallgassuk meg Isten szavát Ézsaiás próféta könyve 40. fejezetéből. Hát nem tudod-e, és nem hallottad-e, hogy örökké való Isten az Úr, aki teremtette a föld határait, nem fárad és nem lankad el, végére mehetetlen bölcsessége. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlen erejét megsokasítja. Elfáradnak az ifjak, és meglankadnak a legjobbak is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyak élnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Az elmúlt napokban rengeteget dolgoztam. Néhányan együtt ribizlit főztünk be. Volt, amikor este már alig tudtunk mozogni. Egyik reggel azt éreztem, nem tudok kikelni az ágyból. A hátamtól a talpamig minden fáj és zsibbad. Én ma nem tudok dolgozni, gondoltam. Aztán valahogy mégis kikeltem, és ahogy elkezdtem mozogni, egyre kevésbé éreztem a fáradtságot. Nem beszélve arról, hogy együtt beszélgetve sokkal jobban telik az idő. Teljesen elszállt a fájdalom is, meg a fáradtság is. Nagyon gyakran hallani itt is, ott is, milyen fáradt vagyok. Már alig monszolom magam. Nem is gondolunk bele, mennyi lelki tartalma van ennek a látszólag csupán a testünket érintő kijelentésnek, valóságnak. Először mindig a lelkünk fárad el. Elveszítjük céljainkat, értelemvesztettnek tűnik minden mozdulat, és lassan, fáradtan cammogunk az életben. Sokszor észre sem vesszük, hogy mennyire éhezünk a szeretetre, és ez az éhség veszi el minden energiánkat. Ézsaiás biztatásának minden mondatában szerepel a fáradt szó. Anélkül, hogy lélek búvárkodna, megállapítja a próféta is, hogy nem korhoz és nem erősséghez kötött a fáradtság. A legkülönbek is elveszítik erejüket. A legifjabbak is megtántorodnak. Azonban a lélek számára sincsen örök mozgó, perpétum mobile. Tehát önmagunkat erősíteni, önmagunknak energiát adni nem tudunk. Nem önjáró lény az ember. Ézsaiás első mondata egy kérdés. Nem hallottad, hogy a teremtő nem fárad el? Nem hallottad, hogy a földnek vannak határai, de csak azért, mert Istennek nincsenek, és a határtalan, a fáradhatatlan mennyei atya alkotott mindent? Mivel ő is, egyedül ő nem fárad el, soha, semmiképpen nem veszít célt és erőt, ezért ő képes arra, hogy erőt adjon akkor is, amikor sehol nem találunk már lelkünkben tartalékot. Akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Olyanok lesznek, mint a sasmadarak. Valami lelki erő fenntartja őket a nehézkedés ellenében is. Felfedezhetjük, hogy életünk igazi valósága nem ez az egyszerű, háromdimenziós kis valóság, ez a fáradozunk, de ki tudja miért világ. Életünk valódi tere, Isten jelenléte. Ez a felfedezés csak ahhoz hasonlítható, mintha megtanulnánk röpülni. Azok a fáradtságok, földi akadályok, amik eddig lesújtottak, egyszerre semmivé lesznek. Méghozzá nem azért, mert kipihentük magunkat, hanem azért, mert az igazi értelmet megkaptuk. Nem a fáradtságot, hanem a hiába valóságot veszítettük el. Egy használt autót vettünk nemrégiben, és egy bibliai idézetet helyezett bele az eladó, azóta is ott van a kilométer óra mellett, Ézsaiástól. Nem fáradnak hiába. Nagyon jól esik, valahányszor ránézek, szinte új erőt kapok, ha belegondolok, igen, nem hiába. Egy idős néni mesélte régen nekem, minden reggel arra gondolok, ma már fölösleges fölkelnem. Most már minek kiszállni az ágyból? Jó, most már így is. Aztán az Úrra gondolok, és fölkelek. Az Istenre gondolok, látom a sas repülését, a végtelen szeretetében soha meg nem fáradó mennyei atyát, és fölkelek az ágyból. Sokszor visszasüppedünk a magunk tehetetlenségeibe, de adja Isten, hogy fölkeljünk. Ámen. Elköszön a szerkesztő Fekete Ágnes. Adásunk után várjuk telefonhívásaikat a 333-111-8-as budapesti számon és a 0630-333-111-8-as mobiltelefonszámon. Várjuk leveleiket, címünk 1146, Budapest, Abonyi utca 21. Számítógépes címünk reformatusok@levele.hu. Minden nap délután 5 órától lelki kérdésekkel várják telefonhívásaikat a 201 00 11-es számon. A most hívható szám pedig 333 111 8-as. Áldás békesség!
Te benned bíztunk elejétől fogva. A református egyház fél óráját hallották hallgatóink.